Az elsüllyedt kastély legendája, Rikholm Tibor könyve, olyan vidékre viszi az olvasót, ahol már járhatott, de talán nem tudja, miféle titkot őriznek a helybeliek. Mendén az erdő mélyére vonul el pihenni és gondolkodni a regény főhőse. Egy fiatalember szeretné visszanyerni lelki békéjét, ám az újra és újra rátörő látomások nem engedik. Soha nem tudhatja, hol tér magához, ha a titokzatos rémült nő megjelenik előtte. Azt kértem a szerzőtől, válasszon ki egy olyan mondatot, amely különösen fontos számára a könyvben. Induljunk ezzel.
A kihegyezett lúdtól hasítéka azonnal megrészegült a kék italtól, és bódultan várta, hogy az emberi elme és lélek milyen megnyilatkozásának lesz tanúja és társalkotója.
Akkor induljunk innen, legyen ez a dobbantó, ez a mondat, hogy ez miért volt olyan fontos, mihez kapcsolódik.
Az egyik végzettségem a teológus hittanár, és bár nem vagyok aktív vallásgyakorló, de ennek nem az az oka, hogy a hitemet elvesztettem volna, és ez egy számomra nagyon fontos és jelentőségteljes mondat azért, mert szerintem szépen sikerült elkapni azt, hogy az emberi léleknek a megnyilvánulásai, azok legalább olyan fontosak, ha nem sokkal fontosabbak, mint például egy kötött ima. Persze másnak mást jelenthet, meg azt gondolom, hogy a megrészegültség, mint a szerelemnek az allegóriája vonul végig ezen a mondaton, és ezért is szerettem volna, hogy bár egy kicsit veretesebbnek hat ez a mondat a modern regény köntösében, de ettől függetlenül szerintem ez egy jól elkapott mondat.
Aki először találkozik ezzel a mondattal, sejtheti, hogy egy másik időségben járunk. És az az érdekes, hogy ez a könyv azért a napjainkban indul. Ti, mint egy kalandregény úgy indul tulajdonképpen, tehát hogy egy időösszecsúszásnak lehetünk itt tanulni. A mai szál kiinduló pontjáról beszéljünk.
Azt kell a hátterékről tudni, ami a könyv mögött húzódik, hogy Mike, a főhős,
Aki Miklós,
így van. Ő létező személy, és innen állva is üdvözlöm őt a rádió hullám hosszain keresztül, és köszönöm még egyszer, hogy elvállalta azt, hogy róla mintázhattam a karaktert. Ő az ELTE PPK-n volt a csoporttársam, és valóban katona, és valóban geocachinggel, és valóban elhívott engem egy ilyen apropóból, miután ténylegesen megtörtént az az előadás, ami a könyv elején említve van, amikor is Mendét ismertettem, és Mendén belül is, ugye, mint az egyik kuriózumot, hogy van saját mondája Mendének.
Én ne lett a Mende mondja egyébként.
Nem teljesen, tehát van egy szó etimológia, ami visszább vezet egy ősmagyar szára, viszont helyi szinten a Mende mondja az annyira egy alapvetés, hogy nem tud az ember elmenni mellette mosoly nélkül, és van egy mondás egyszerűsödés, amit sajnos nem tudok utána keresni az interneten, pontosabban nincsenek találatok rá, viszont ez is olyan, mint a mendei monda. És ebből aztán rövidülésből lett, hogy ez is amolyan mende monda. Viszont mondom, ez csak inkább helyben ismert, és nem egy tágas, elterjedt monda. Ugye bárki, hogyha utána keres az interneten, akkor gyorsan megtalálja a szónak az eredetét, azt az egyet, amit hoz az internet legalábbis.
És akkor Mike, ez az ismerős, ez konkrétan foglalkozik a geocachinggel?
Tényleg foglalkozik, és tényleg megfogta őt a monda, és úgy gondolta, hogy kéne egy rejtést csinálni. Na most az az érdekes a dologban, hogy ugye 2010-ben, amikor ez történt, akkor még annyira nem volt természetes, hogy mobilnet van az ember telefonján, és helyektől próbáltam tájékozódni, hogy mégis melyik lehet az elsüllyedt kastélynak a dombja, és kizárásos alapon, a logika útján, meg az elmondásokra támaszkodva bögtem rá, hogy ez lesz az, és tényleg az az egyébként. Most akkor még nem volt annyira rutinos a szemem, hogyha földvárat kellett keresni, most már azért jóval rutinosabb vagyok, és meglátom a sáncolásokat, hogy az nem természetes képződmény, hanem valóban emberkéz alkotta maradvány. És ugye az a különleges, hogy Mendén van amúgy még egy másik földvár is, ezt is hozom a könyvben, ez több mint 3700 éves múltra tekint vissza, és volt olyan szerencsém, hogy találtam cseréptörmeléket ezen a területen. Ez is benne van egyébként a könyvben, tehát nagyon sok igazságtartalmat írok le, ami a valóságból indult ki. Mike ugye szeretett volna egy rejtést csinálni, és valóban egy kis befőttes üvegbe került bele egy-két apróság, így például a mondának a leírása is, illetve angol nyelvű és magyar nyelvű felhasználó szöveg a geocachinggel kapcsolatban, hogyha esetleg illetéktelenek találnának rá. És a rejtést, amikor megtettük tulajdonképpen utána, ahogy jöttünk lefelé a dombról, és teltek a napok, egy olyan hangulat kapott el, hogy úgy éreztem, hogy ez megérne egy könyvet. Tehát így hirtelen bevillant egy sztori, ami egy alapvető változást kivéve gyakorlatilag ugyanez, ami papírra került. Ez a változás, és azt hiszem, ha ezt elmondom, akkor nem lövök le poénokat, sci-fi irányba vitte volna egyébként a könyvet. Azt szeretem igazán, hogyha a történet, amit kiadok a kezemből, vagy elmesélek, az akár meg is történhetett volna, és ez a könyv ilyen lett. Viszont...
A sci-fi nem engedte volna a műfaja. Az,
uh-huh. Igen, igen, tehát ott egy teljesen más alapokra helyezve jöttek volna a látomások a múltból, és emiatt végül is elvetettem, és ahogy gondolkodtam, mikor rászántam magam arra, hogy megírom, akkor vett egy olyan irányt, hogy inkább azt hozom, amit én szeretek, és amiben úgy érzem, hogy jó vagyok, az pedig az, hogyha kellően borzongató, de a végén feloldást nyer minden.
És ott van benne az ígéret, hogy ennek valami olyan megoldása vagy felfejtése lesz, amire az olvasó nem is számít. Mert mindenkit foglalkoztat, amikor olvassa szerintem a könyvet, hogy, hogy lehet egy 21. századi erdőben néhány napra elvonuló férfinek ilyen típusú látomása adott helyen. Mondjuk azért azt muszáj megkérdeznem, hogy vajon tényleg van ilyen varázsa annak a helynek itt? Vannak a világban olyan pontok, ahol az ember azt érzi, hogy itt valami több van, mint gondoljuk. Én
azt gondolom, hogy mindenképp. És ugye erre az állításomra rásegít az a gyűjtés, ami a Mariska néni című fejezetben leírásra került. Mariska nénit posztumusz is üdvözlöm nagy szeretettel. Ő a feleségemnek a nagymamája, és a sztoriai valóban így szóltak, amiket leírtam. Az ő sajátos tájszólását igyekeztem megjeleníteni, és az ő történeteinek emléket állítani. Nagyon sokszor hallottuk ezeket a történeteket, és tényleg nem tudtuk megunni. Tehát úgy van, ahogy írom is a könyvben, hogy 1000+1 egyszer hallottuk addigra, mire Májkinak is elmesélte a történet szerint, de valójában soha nem volt unalmas.
De a nagymama elmesélte, hogy tényleg hallottak itt az öregek sikolyokat éjszakánként,
vagy valami? Hát sejtelmesen mondta, hogy hát valami biztos van a dologban, de ugye az ő fejezetének nem ezt a részt szántam, hogy tovább mélyítse, hanem ő pont egy kicsit fellazítja az első látomásokból Májkinak a révültségét és az izgalmait. Viszont mond másik helyi sztorikat, amik valóban ilyen mendei történetek. Visszatérve még arra a kérdésre, hogy mi volt a könyv megírásának az apropója, azon túl, hogy késztetést éreztem rá, hogy ez megír egy könyvet, az az, hogy bár én úgymond gyütment vagyok mendén, igaz, még csak gyűjtem, és nem mentem, és nem is szándékozok menni. Én Pilisszent Ivánról származom, ugye ez is említést nyert a könyvben, illetve a következő könyvemnek az alap sztoria, az már Pilisszent Ivánon fog játszódni. És úgy éreztem Mendével kapcsolatban, hogy nyilván a személyi feltételeknek köszönhetően elsősorban drága feleségemnek, én ott otthont leltem. És ahogy megismertem Mendének a történeteit, a Mondáról például a nagymamától hallottam először, úgy éreztem, hogy ez olyan kis kincsesbánya, amire méltán lehetne büszke bármelyik község. Viszont úgy tapasztaltam, hogy nem érnek rá az emberek vele foglalkozni. Tehát a hétköznapok elnyomják ezeket a csodákat, amik ott helyben vannak. Ez volt az egyik apropója annak, hogy mindenképp szerettem volna ezeket kiemelni, ismertté tenni, és azt elérni, nem titkolt szándékom, hogy a helyiek is egy kicsit másképp tekintsenek a saját községükre, mert van miért kihúzni magukat, hogy ők mendeiek.
Ráadásul olyan, mintha rehabilitálná ennek a Mondának a főhőseit, szóval hogy meg kellene értenünk, hogy ha úgy viselkedtek, és hogyha valamilyen tragikus esemény történt, és negatív gondolatok kapcsolódnak egy figurához, akkor vajon mi lehet ennek a gyökere? Visszaadta őket a helybelieknek.
Köszönöm ezt a gondolatot. Végül is mondhatni, hogy egy alternatív megindoklás került ezzel a felszínre és a tudatba. Igazság szerint azt gondolom, hogy ha túl egyszerű azt mondani valakire, hogy gonosz.
Gonosz.
Gonosz, gróf kisasszony, vagy gróf kisasszonyok, mert ugye kétféle változatban ismert a történet, egy egyikben hárman húzatják magukat a hintóval, a másikban meg ugye csak egy. De az, hogy mitől lett gondolsz...
Emberekkel, szolgálókkal húzatják magukat. Van, majd azt kérem, hogy meséljen egy picit erről, jó. De most a gondolatot fejezzük be.
Tehát azt gondolom, hogy túl egyszerű lenne valakire azt mondani, hogy gonosz, az az érdekes, hogy mitől jutott oda. És hogyha körültekintünk a történelmi környezetben, amikor ez az egész történhetett, akkor viszont úgy már elég kézenfekvő, hogy volt ott minden. Úgyhogy nem csoda, hogyha valaki egy kicsit beleőrült ebbe az egészbe.
Ennek a lélektani oldaláról beszéljünk majd egy picit, de akkor essen szó arról, hogy mi ez a monda, vagy mi ennek a gyökere, vagy a lényege.
Tehát a mendei mondának az a sztoria tulajdonképpen, hogy Hétdombra épült Mende település. Egyébként történelmi áttekintést és hiteles kereteket igyekeztem adni a könyvben, és ennek megfelelően elég részletesen le van írva minden, ezt most nem is feltétlenül boncolgatnám, de az a lényeg, hogy természetesen a legszebben a hetedik dombon állt egy fényűző kastély. Ennek a kastélynak az úrnője, az egy kiszámíthatatlan, gonoszkodó fiatal gróf kisasszony volt, és mikor az egyik szomszédos községben bált szervezett a helyi földesúr, nem tudta, hogy mivel tűnjön ki a tömegből, és nem elégedett meg azzal, hogy gyönyörű ruhája van, vagy különleges ékszerei, úgy gondolta, hogy más módon is ki kell tűnni. Ennek megfelelően azt a tervet eszelte ki, hogy a hintóját szolgákkal fogja húzatni, nem pedig lovakkal. Ez így is történt, viszont hazafele a bál után kegyetlen időt kerekített a természet, és egyre nehezebb volt a szolgáknak a jellegzetes löszös sáros mendei talajon és a dombokon húzni a hintót. Nagyon megszenvedtek vele, sokan elhullottak, és mikor nagy kínnal behúzták a kastély udvarára a hintót, akkor néhányan az utolsó lehelletükkel azt mondták, hogy süllyedjen el a kastély úrnőjével együtt. És reggelre, hogy nem, nem volt ott a kastély, viszont, és ez volt a hátborzongató mondat, amit gyakorlatilag a fantázián meglódult, hogy éjszakánként Mende dombjain sikolyok szállnak. Nincs a mondának a túlzása az egész történetben, viszont ez az utolsó mondat nagyon nagy hangsúlyt ad végül is a sztorinak, és ez volt az egyik dolog, ami beindította ugye a fantáziámat. Kérdezte Andrea az előbb, hogy tényleg lehet-e hallani sikolyokat? Hát az öregek tényleg mondják, hogy ők bizony hallották, úgyhogy én csak rókák sikolyát hallottam mindez idáig, de egyébként a rókákról köztudott, hogy valóban tudnak úgy sikoltani, hogy megtévesztésig azonos egy kisgyermek, vagy éppen egy női sikoljal. Ugye ez is a könyvben egy kis hezitálásra ad okot.
Többféle közeg megjelenik itt a könyvben. Tehát egyrészt az, hogy Mikey elmegy az erdőbe, elvonul tulajdonképpen. Ő, neki ez nem probléma, mert katonaként tudja, hogy kell ott napokat akár eltölteni. Tehát van egy kaland az erdőben, ahogyan ő figyeli az erdőt, és hirtelen jönnek a látomások. Aztán bekerülünk ebbe a másik korszakba, és ott van egy nagyon konfliktusos helyzet, egy furcsa család, ahol sok titok van, és aztán persze ott a külvilág, akik nem nagyon értik, hogy Mike-kal mi történik, ugye egy naplóból derül ki, hogy Mike hogyan érzékeli ezt az idő átcsúszást, vagy hogy hogyan találkozik akár ezzel a gróf kisasszonnyal, a Friderikával. Ebben önnek mi volt a legizgalmasabb? Melyik közeg megteremtése, mert tehát ez egy kutatómunkát is igényelt akár.
Igen, a kutatásban ugye eléggé otthon vagyok, úgyhogy azt úgy szokványosan nyúlok a témához, és nagyon szeretem is csinálni, de a valódi kihívást nem ez jelentette, hanem az, hogy úgy fogalmazzam meg, és úgy írjam végig a történetet, hogy a feszültség, amikor már úgy érezzük, hogy a csúcson van, akkor még, ahogy a cím is mutatja, elkezdődjön a teljes bemerítkezés, ugye ez egy fejezet cím. Amikor viszont meg már picit más irányt is vesz a látomások sora, amiből némileg sejthető, hogy valami különleges dolog lesz a háttérben, de még nem árul el mindig semmit, ameddig össze nem omlik gyakorlatilag a főhős, és utána megint egy idősíkugrálás kezdődik, hogy mikor mi történt azt megelőzőleg, és csak a legesleg végén jön a feloldása, hogy de mitől volt. Tehát ezt kigondolni, ez volt azt hiszem a legjobb kihívás. Emlékszem, hogy csak a gondolatoktól, amiket néha így kaptam elmélkedések közben, csak attól beleborzongtam, hogy úristen, ez de jó.
Beszéljünk egy picit Friderika életkörülményeiről, amennyit el lehet mondani. Az, hogy abban a korban egy fiatal nőnek mi mindent kellett kiállnia, vagy mennyire volt ő szabad, ez szerintem nagyon fontos kérdés ebben, és női lélekről írni, ez is izgalmas kaland lehetett.
Igen, mindenképp az volt, és ugye a pszichológiából egy köztudott tény, hogy mindenkiben van férfi, illetve női lélek darab, anima és animus. Úgyhogy tulajdonképpen sok egyebet nem kellett megtenni, mint hogy megkeressem az animámat, és ezzel azonosulva, saját élményekre alapozva, nem titok, hogy hát elég sok mindenem vagyok túl ahhoz képest, hogy a korom még elég csekély, de az élményeknek és az őrületnek a határát azt tulajdonképpen megjártam én is. Főleg ugye családi vonalon hozott problémákról van szó elsősorban, és tulajdonképpen ebbe beletekinteni, ez egyfajta terápiás eljárás is, azt gondolom, a kihírással foglalkozik, hogy ha nem a trendet akarja kiszolgálni, nem a divatot szeretné követni, és akkor most ide írunk egy sztorikát, ami megfelel a mostani szájíznek, akkor azt gondolom, hogy ez egy terápiás munka egyébként. És Friderika alakja ugye úgy rajzolódott ki, hogy a saját élményeken túl nyilván egy nagyon sok mindent tanultam, értettem meg így az idők közben, és azt gondolom, hogy a nők általában, és nagyon sajnálatosan a történelem folyamán mindvégig elnyomásban részesültek. Nyilván vannak elnyomott férfiak is bőven, meg családon belüli erőszaknak férfiak is nagyon sokszor áldozatai, csak erről ugye nem illik beszélni, mert ez férfiatlannak minősülne. De ettől függetlenül a nők elleni erőszak, a nők elnyomása, az egyenjogúságnak a hiánya, ez végigvonul a történelmen. És ha visszagondolunk arra, hogy ugye Friderika 1757-ben született a könyvem szerint, ebben az időszakban sok minden perspektíva nem várt rá, azon túl, hogy legyen szép, kellően művelt ahhoz, hogy megnyilvánulni tudjon illendően a megfelelő társaságban, de ezen túl ugye menjen férhez jól, és itt hangsúlyoznám a jól férhezmenést, és ezen túlmenően szüljön gyerekeket, legyen hűséges asszony, a köténye takarjon el minden családi problémát, és a többi, és a többi, és ehhez nem kellett úrnak lenni, vagy úri családba születni. Ez a háziasszony köténye sok mindent eltakar, ez azt gondolom, hogy nagyon ismeretes fogalom amúgy is. Friderika viszont szándékosan úgy lett megformálva, hogy tehetségesebb, mint a nagy átlag, intelligensebb, mint a nagy átlag, és éppen ezért a kereteket nem viseli. Ez például egy lényeges párhuzam velem egyébként. Én például nem tudom elképzelni magamról, hogy 2 héten keresztül ugyan oda járjak dolgozni, és ugyanazt a munkakört végezzem. Tehát egy változatosság, egy nyitottság, egy mindig az újnak a megismerése, és mindig új kihívásokkal való szembesülés az alapvetően szükségletem.
Van ebben a regényben egy zenedarab, és van egy vers is, mert Friderikának lesz egy hódolója, vagy egy rajongója, egy fiatal fiú, aki cseli ugyan, de mégis őszinte kapcsolatban tudnak lenni.
Ez a szerzemény, a Végzet című zongoradarabom, az most már idestova 20 éves. Tehát, hogy az még megboldogult főiskolás koromban a rengeteg belső feszültségtől indítatottan született egy improvizáció során, aztán amit kidolgoztam. Viszont az, hogy kottázva meglegyen, az talán 1-1.5 éve van még csak meg, tehát egész odáig fejben létezett, nem változott, tehát a zenei memóriám az jónak mondható, tehát megőriztem úgy, ahogy volt. A vers, az pedig a drága feleségemnek íródott eredetileg. Másrésztről pedig valóban, és itt újból kapcsolódnék ugye a családi dilemmákhoz, illetve a pszichológiai vonalhoz, hogy nem csak nemesi körben vannak elnyomott és meg nem értett, és olyan pályára kényszerített emberek, akik sokkal többre lennének hivatottak eredetileg, ezért ugye Mátyás karakterének, Friderika paraszti sorból származó ódolójának adtam ilyen képességeket.
Kicsit magára hagytuk az erdőben tábort verő Mike-ot, Mike-it, pedig hát neki is van mit földolgozni. Szóval ő se kalandkeresésből megy oda, hanem azért, mert valamit le akar zárni.
Párkapcsolati válság, igen.
Mindez, ami történik ezzel a katonával az erdőben, az ő látomásai, a bezuhanásai, az, hogy elveszíti a kapcsolatot a való világgal, azért ez szimbolikussá válik. Ami az ő lelkében zajlik, az van kint, kivetíti lényegében, ugye?
Ugye itt a pszichológiára még visszatérve, szándékosan vannak benne olyan fogalmak a vége fele, amikor még nem tárult fel az, hogy tulajdonképpen mi történt a háttérben, de már erősen sejthető a befolyásoltság, illetve különböző fogalmak kerülnek elő a pszichológiából. Ezek is azért kerültek bele a könyvbe, mert testközelből volt módon megtapasztalni, hogy például egy gyermek egy ágyi depresszió mit jelent, és hogy egy környezet hogyan tud elutasító lenni azzal az édesanyával, aki ebbe beleesik, holott nem szándékos döntése, szenved, és nem akar rosszat a gyerekének. És ezek számomra nagyon fájdalmas pontok, és egy kicsit az is a célom, hogy mindazt a megértést, amiben volt szerencsém benne lenni különböző tanulmányok meg tájékozódások során az életem folyamán, azok úgy kerülhessenek át sokakhoz, hogy ha többre nem is, de egy elgondolkodásig eljussanak, hogy átértékelődhessenek bizonyos jelenségek, amik amúgy is körbeveszik az embert, hiszen itt magában a könyvben sincsenek olyan dolgok, amik egyébként ne esnének meg bárkivel, bármelyik időben.
Rikholm Tiborral beszélgettünk az Elsüllyedt kastély legendája című regényről, amely a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.